kitézzenek. Ezen a címen tulajdonképpen egy kettős értelme van ennek a címnek. Az egyik az, hogy a zenében, az egyházi zenében, mondjuk azt most leszűkítjük az európai keresztény zenére, hogyan lehet kifejezni a hitet. Mert ez egy nagyon lényeges dolog. Előadásban nem csak liturgikus zenéket fogok mutatni, hanem másokat is. És hát csak úgy tudom mondani, hogy abból a tengernyi és végeláthatatlan tengernyi zenéből csak olyan vízcsepp atomokat fogok tudni megmutatni, hát egy néhányat. Ezeket úgy válogattam össze, amit nekem tetszettek, illetve hát beillik abba a tematikába, amit elképzeltem magamnak. Teljes műveket nyilván nem mutatok be, mert akkor egy-egy művnél már itt ülhetnénk tovább, mint az egész előadást tart. Hitézzene. Elég közismert az a történet, hogy Albert Einstein, aki hát ugye nem elsősorban a realitásokkal és a fizikával foglalkozott, bár a relativitás elméletével azért egy kicsit már filozófiai síkra is átsiklott, a 12 éves Yehudi Menuhinnak egy berlini hangversenye után bement az előadó művészhöz, és azt mondta, hogy ezután most már hiszem, hogy van Isten az égben. Ezután a zene után. Ez mind a Yehudinak, mind a Einsteinnek a visszaemlékezéseibe megvan. Tehát nem legenda, hanem ezt ők mondják. Tolstojnak egy mondása nagyon figyelemre méltó. Azt mondja, hogy a zene a beszéd gyorsírása. Ezen azt értette, hogy a zene a mondani valónak, a közölni valónak a hátterét, az érzelmi hátterét is közvetíti. Tehát nem kell nagyon túlmagyarázni, mert sok olyan információt megtudunk a zenéből, amit csak hosszan tudnánk elmondani, hogyha prózába akarunk elmondani. Van itt egy Luther idézet is, azt mondja, hogy a hangok életre keltik a szavakat, és az életben is nagyon sok igazság van. A szó ugye jobbára az értelemre, a zene pedig az érzelemhez szól, és hát a zene mindenképpen teljesebbé teszi a mondani valóját. Egy példát mondok erre, felolvasok egy zsoltárt, mégpedig a 23. zsoltárt, ami olvasva is nagyon szép. Úgy szól, hogy az Úr nékem pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldelő mezőkön terelget engem, elvisz a tiszta vizek forrásához. Jóság és irgalom jár vele életemnek minden napján, hogy az Úr házába lakjak mindörökké szünet nélkül. De mennyivel több ez zenével. művet Vedes Csaba írta, ő alkotta. Először akkor találkoztam vele, amikor a Szent Imre templomban ők meg voltak hívva, és volt egy hangverseny. És akkor ez nagyon megtetszett, és aztán árultak ott lenne az előcsarnokban lemezeket, és rögtön megvettem, és azóta többször hallottam, felhasználtam, és hát most önök is egy kis ízelítőt kaptak belőle. Hamár Zsoltár, és a zene és a próza közötti különbséget nézzük. Hát ott van például a Kodálynak a Psalmus Hungarikusa, ugye egy Dávid Zsoltárára. Hát mennyivel megragadóbb, mennyire érzelem gazdagobb az, mint hogyha fölolvassák a szöveget. Hogyha belegondolok, hogy kicsit borsózik az embernek a hát, amikor hallja belülről, hogy a tenor szóló Simándi vagy Réti József ugye énekli, hogy én sírok, rívok, és a kórus is ezt hozzáadja, tehát egészen megdöbbentő hatása van, és sokkal több plusz információt ad az embernek. A következő zene az nem liturgikus, mint már említettem, hogy lesz ilyen is, de úgy hat, mint egy ima. Áhítatos, átszellemült. A zenekarnak a cselló szekciója, illetve a mélyvonósok valami olyan gyönyörűen játszanak, hogy ezt nem is tudtam elképzelni másként, mint egy imaként. Már az orvona mondja tovább. Én ezzel a remeszhez véletlenül jutottam, fogalmam sincs már, hogy hogyan. És hát nagyon megfogott ez a rész elsősorban. És azelőtt is, azóta is én ennek a műnek sok felvételét hallottam. És egyik sem ütötte le ezt az ittszert. Ebbe a bevezetőbe a mélyvonósok szépen belesimulnak a tuttiba, elvongálják, és akkor tulajdonképpen ők is úgy tekintik, hogy hát ez a bevezetője az orgonának, hát mi most azt jársjátok, aztán mutassa az orgonista, hogy mit tud. Itt viszont hát hallották. Bachnak korálja sok van, ugye a passiókban is vannak korálok, a kantátákban is vannak korálok. Ez a 147. kantátának ez a bizonyos korálja, ez nagyon közel áll a szívemhöz. Elsősorban nagyon tetszik, másrészt pedig tudok vele kapcsolatban majd egy történetet elmondani. Az amszterdami barokk kórus és zenekar adja elő a Ton Koopmannal, aki hát egy nagy guru a régi zene területén, nagyon-nagyon sok felvétele van neki is. Biztosan ismerik, sokszor hallották már ezt a művet. Az utóbbi pár évben ez kezd úgy divatba jönni, hogyha emberek küldenek egymásnak diasorozatokat, és akkor valamilyen templomról vagy egyházról van szó, akkor most már nem csak a D-moltokat és fúgát, és a Schubert Ave Máriát rakják alá, hanem ezt is, úgyhogy azért mondom, hogy egyre hát ismertebb lesz. Be kell vallanom, hogy először hallgatgattam ezt a művet, kicsit zavart az, hogy a magasztos dallam mellé ez a cikornyás fonódó dolog, de aztán rájöttem, hogy nem ez a lényeg, hanem ott a mély szólamokban ott van egy rendíthetetlen, szabályos lüktetés, mint a normális szívműködés. És akinek volt már ritmuszavara, az nagyon tudja értékelni, hogy milyen jó is, hogyha egy nyugodt szívverés van. Na, akkor most jön a történet. 1994-ben voltam Genfben egy nemzetközi orvoskongresszuson, ahol a kongresszus szervezője Jean-Philippe Assal, aki akkor a Genfi Belklinikának az igazgatója volt, tartott egy előadást, aminek az volt a tárgya, hogy a zene a krónikus betegeket hogy segíti, illetve a zene ereje, hogy segít abban, hogy tovább éljenek és elviseljék a betegséget. Három nevet sorolt fel, három nagy zenést. Az egyik volt a Dino Ripatti, a másik a Jacqueline Dupré, és a harmadik Bartók Béla. Az első kettőről fogok beszélni, hát Bartókról meg köztudott, hogy Amerikában súlyos leukémiás lett, és és a leukémiája mellett halálos betegen még mindig dolgozott, így írta meg például a zenekari koncertot, így írta meg a harmadik zongora versenyt, és hát a Brácsa versenyt már nem tudta befejezni, mert közben meghalt. No, hát akkor Dino Lipatti. Dino Lipatti román zongora művész, pont 100 éve született, ugye, 1917-ben, és hát hogyha nézzük az évszámot, akkor tragikusan korán meghalt, ugye 33 évet élt mindössze. Csoda gyerek volt, a zenei neveltetéséhez azért hozzájárult, hogy a keresztapja az a György Enescu volt, aki a románoknak a leghíresebb zeneszerzője, egyengedték az útját. A világhírt akkor kapta föl, amikor 17 éves korában a bécsi zongora versenyen az egyik zsűri tag, Alfred Cortot, a hirdetés előtt, az eredmény hirdetés előtt fölállt és tüntetően elhagyta a termet, mert nem értett azzal együtt, hogy a Lipattinak második helyet adtak, és meghívta mindjárt Párizsba, hogy tovább fogja tanítani. Ennek nagy sajtó visszhangja volt. Ez azért egy kis löketet adott a Lipatti pályájának, de hát a tehetsége az elsöprő volt, és hát a világon mindenütt hangversenyzett, sajnos lemez viszonylag keveset írt, mert hiszen közben jött a betegség. 1945-től ő neki Hodgkin kórja volt, ugye azt szokták mondani, hogy nyirokmirigy rák, tehát egy súlyos nyirokmirigy betegség. Ez aztán hol visszavetette, hol szünetelt a betegség, vagy legalábbis könnyebb volt, és akkor hangversenyzett, de egyre romlott az állapota, és 1950-ben tartotta az utolsó hangversenyét. Na most ez bizonyos Jean-Philippe Assal, akiről beszéltem, ez a belgyógyász, fiatal orvosként, ő a Dino Lipattinak a kezelő orvosa volt. És elmondta, hogy a betegség végső stádiumában minden azon voltak, hogy felerősítsék, hogy megtarthassa az utolsó hangversenyét. Erre az utolsó hangversenyre Besançonban 1950. szeptember 16-án került sor. És most olvasom Assalnak a visszaemlékezését. Délután érkeztünk a városba. A betegnek már a szállodai szobában állandó légszomrohamai voltak, számos injekció után kicsit jobban lett, elkezdett öltözködni, majd elindult a szálloda előtt várakozó kocsihoz. A hangversenyteremnél 20 lépcsőfokon hosszú kínlódás után körülbelül 15 perc alatt tudott felmenni, segítséget elhárította. A koncertjén az utolsó Chopin keringő közben azonban elhagyta maradék ereje, visszatámogattuk az öltözőbe, ahol azt kérte, hogy doktor, segítsen rajtam, valamit még el kell mondanom, nem zongoráznám, valamit mondani. És akkor közel negyedórás kezelés következett, akkor visszatámogatták a zongora elé, és hát miközben a közönség azt várta, hogy itt valami parád és ráadás lett, nem az lett. Mivel búcsúzott Dino Lipatti a élettől, a közönségétől, a zenétől? Jézus az én örömem. helyszíni felvételről hallották azt, ahogy egy ember, mert most nem csak a zongorista, hanem egy ember, búcsúzik, és megragadja az utolsó alkalmat, hogy valamit még elmondjon, és utána nem egész két hónap múlva meghalt a koncert után. Fölvétel készült, mint az előbb már említettem, hogy ez is abból van. A Philips EMI egy két lemezes albumot adott ki a 20. század nagy zongoristái sorozatában, ahol ez az egész búcsúkoncert megvan. Játszott Bachot, aztán egy Mozart, Bach partitát, Mozart szonátát, egy csomó Schubert impromptűt, és Chopineket, mint ahogy mondtam, hogy az utolsó köz már nem tudta befejezni, és hát ráadásként pedig ezt a számot. Ha azt mondom, hogy halleluja, akkor mindenki arra gondol, a Handelnek a messiásából a hallelujját, ami hát falakat renget hangerővel, és hatalmas lendülettel, és üsdobpergéssel, és mindennel szól. Vagy most újabban a Leonard Cohennek a hallelujája az nagyon divatos, ugye az is egy ilyen harsány valami. De hát örvendezni, örülni csendesen is lehet. Halkan, meghitten, bensőségesen. És erre nagyon jó példa a Liszt Ferencnek a Krisztus oratóriumából a halleluja tétel. Én ezt nagyon szeretem, majd elmondom később, hogy miért és hogyan, de hallgassuk meg előbb. Amióta nekem megvolt ez a Liszt Krisztus oratórium, még a Forrai Miklós vezényelte 20-30 évvel ezelőtt. Azóta nekem a húsvét az úgy kezdődött, hogy reggel meghallgattam ezt a hallelujját, aztán jött a sonkaevés, és akkor azt mondtam, hogy most húsvét van. Hát most egy kicsit a húsvét vasárnap mindig elénekli ezt a művet, és akkor a sonka van előbb, és utána az ének. Tehát az énekkal. Na hát egy ilyen összeállítás nem maradhat Bach orgona zene nélkül. Nem a D-moll tokkáta és fugát, amit hát mindenkinek a könyökén jön ki, és mindenki ismer. Semmi bajom vele, ez egy gyönyörű mű, de egy másik elég jól ismert, a C-dur tokkáta, adagio és fugából a két első tétet fogom majd lejátszani. Az elsőt orgonán fogják előadni, a másodikat pedig cellón, és ehhez is van történetem, tehát azért is választottam ezt a művet. De egymás után fogom játszani, de nem akarom az én hablatyommal megszakítani az áhítatot és a zenét. Jacqueline Dupré fogja játszani majd a cselló szólamot, az orgona pedig a Lionel Rogue-nak egy nagyon klassz felvétele fog szólni. Jacqueline Dupré a franciás neve ellenére, ő egy tőzsgyökeres angol lányka volt, szintén csoda gyerek, szintén volt keresztülője, egy keresztmamája, akitől két Stradivari csellót kapott ajándékban, nagyon jó körülmények között éltek, de hát tüneményes volt, 5 éves korában már hangversenyezett a BBC-ben, 12 éves korában elnyerte a királynő díját, amit azóta is nála fiatalabb nem kapott meg Angliában a zeneművészek között. Tüneményes valaki volt, ő sem élt soká, mint láthatjuk, de még azért nem ennyire egyszerű a dolog. Ugye ő most 72 éves lenne, ha élne. 30 éve, 42 éves korában halt meg, de a halála előtt 16 évig zenei szempontból ő már egy élő halott volt. Addig szerencsére nagyon sokszor föllépett, kapottak érte a hangverseny rendezők, kamara műveket játszott. Aztán 1967-ben feleségül ment a Daniel Barenboimhoz. Hát Daniel Barenboimnak a nevét nyilván mindenki ismeri, ugye meghatározó egyéniség és meghatározó alakja ma a világ zenei életének. Zongorista, karmester, zenekar szervező, egy nagyon ambiciózus idős ember most már. Ők együtt is nagyon sok művet eljátszottak, nagyon sok közös lemezük van, és hát lubickoltak a zenőjében. Mindaddig, amíg a Jacqueline-nek nem jött elő a betegsége. Egy nagyon csúnya betegsége volt, a szklerózis multiplex. A szklerózis multiplex az a betegség, ami az agy különböző központjai közötti összeköttetés, meg ami a központból a perifériára megy azoknak az idegeknek, az ideg rostjai zárlatosak lesznek, mondjuk ezt így röviden, tehát elfogy az a velős hüvely, ami elszigeteli ezeket a rostokat egymástól, és ugye összeérnek, és hát képtelen mozgás és érzés kiesések lesznek különböző helyeken, míg a végül a végső stádiumban egy bénulásba torlódik a dolog. Hát 26 éves korában jelentkezett ez először a Jacqueline-nél. Ugye az figyelte meg, hogy nem érzi a fogólapon a húrokat. Tehát nem tudja, szemkontroll mellett kellett neki kezdetbe játszani, de hát úgy is hibázott. Az Assar professzor, akiről az előbb beszéltem, bemutatta azt a hangfelvételt, ahol először hibázott életébe nagyot a Jackie, azóta nekem is megvan ez a felvétel. És hát ez ment előre, 2 évig még küszködött, de aztán végképp feladtak. Az aktív zenéléstől már vissza kellett neki vonulni, de nem, szóval mégis erőlködött, most ezt így mondom, tehát zenei műsorokat vezetett tévébe, aztán alámondta a zenei adásoknak a szövegét, aztán annyi aktív zenélése volt már az utolsók több év után, hogy a férje vezényelte a Prokofjevnek a Péter és Farkasát, és a Jackie-t beültették a kisdob mellé, és akkor úgy amennyire tudott, ütögette a ritmust. Aztán mikor már ezt se tudta csinálni, mert tolószékbe került, itt egyébként látható az orvos kollégáknak, mondom elsősorban, hogy szép holdvilág arca lett a sok kortizontól, amit akkor ugye az volt az egyetlen terápiás próbálkozás, hogy a szklerózis multiplexeseknek, és ugye kialakult ez a holdvilág arc. Aztán azért, hogy ne izolálódjon, ő belevetette magát abba a tevékenységbe, hogy a szklerózis multiplexes társaságoknak, egyesületeknek adományozott, aztán alapított egy kutatóintézetet, ahol ezzel a betegséggel foglalkoznak, de hát egyre romlott, úgyhogy az élete utolsó napjaiban ő már sem enni nem tudott, sem mozogni nem tudott, és hát nagy szenvedések között hunyt el. Nagyon meggyászolta a zenei világ. Tehát most akkor egy Bach mű, C-dur tokkáta és adagio egymás után. Thank you. imádkozott ez a lány azért, akárhogy is nézzük, bár nagyon sok életrajzi adat van róla, a hit életéről nem tudunk semmit, de aki ilyen szépen tud egy ilyen bakművet elcsellózni, az biztos, hogy közel áll valahol az Istenhez, mint ahogy Isten adománya az, hogy valaki szépen tud zenélni, vagy érzéke van a zenéhez, és szereti hallgatni. Bach írt 48 prelúdiumot és fúgát, amitre azt írta, itt van a kézirata, hogy a tanulni vágyó ifjúság hasznára és használatára, a haladottabbak szórakoztatására. Ez a Das Wohltemperierte klavír volt, és hát azóta a zongorát tanulók kötelező penzuma, a nagy zenészek mindennapi tápláléka, léleküdítője, a lemezkiadók üzlete és a koncertműsorok bevált programpontja. Az első a C-dur prelúdium, abból egy néhány ütemet lejátszok, és mindjárt ismerős lesz. És akkor 200 év múlva jött egy francia zeneszerző, Charles Gounod, aki felfedezte azt, hogy ebben a egyébként didaktikai célból, ugye a zongoratanulás céljából készült mű, voltak éppen ebbe egy ima van elrejtve. Méghozzá az Üdvözlégy Mária, ugye az Ave Maria, szépen fölé írta a szólamot, és hát azóta ez sikerdarab, rengeteget éneklik mindenféle hangfajban. Mindenféle hangszerre átírták már, talán az üsdobra nem. A múltkor ugye kerestem ilyen fölvételeket, és marimbán és xilofonon hallottam ezt a művet. Hát én most egy nagyon híres énekessel fogom elénekeltetni. Peccatoribus, no. Elég rendhagyó előadás, ugye? Brinterföl, így kell kiejteni, megnéztem. Ő a korunk egyik leghíresebb bariton énekes, az első öt között nem biztos benne van. A repertoárja az a preklasszikusoktól a Wagneren keresztül, nagyon híres Wagner énekes, és egészen a korunk, tehát a kortárs zenékig terjed. Skót ember, és hát remek humora van, úgyhogy nagyon szoktuk élvezni, amikor látjuk a különböző komoly zenei csatornákon. No, mielőtt a mondandómnak a végére érnék, akkor elmondom, hogy ugye említettem az előadás elején, hogy ez egy ilyen kettős jellegű és dupla fenekű cím, mert ugye eddig arról beszéltünk, hogy hogyan jelentkezik a hit az, hogy mennyire fontos hinni a zenében. Abba, hogy milyen sok többletet ad az életünknek a zene. És hinni, hogy általa tökéletesebbek, gazdagabbak leszünk, és hát talán jobbak is leszünk. Hinni kell a zenében, akkor is, ha körülöttünk a világ tele van mindenféle gorossággal, zaklatottsággal, erőszakkal, lármával, de mégis hinni kell benne, mert ha hiszünk a zenében, az segít abba, hogy higgyünk az életben, szeressük az életet, és ezzel talán a lelki békénk is jobb lesz, ami arra vezet, hogy a testi-lelki egészségünk is épül. Mivel lehetne ezt igazán hirdetni, mint egy világra szóló zenével, egy glóriával, ugye, hogy dicsőség a mennyekbe Istennek, és én hozzáteszem kicsit, hogy és dicsőség a földön a zenének.
Előadáson voltunk, amit zene, mint illusztráció kísért, de hát ez nekem egy ima élmény és egyúttal egy koncertélmény is volt. És ugyebár hallottuk tőled, hogy szokás ráadást adni, ez lehet akár Lipatti vagy bárki más, és arra szeretnélek téged megkérni, hogy biztos van még abba a hanglátádba valami zene, hogy valami szépet még ráadásnak csalogass ki.
Ki kell, hogy ábrándítsalak. Nincs arról szó, hogy 50 perc lesz az előadás, és most pont abba vagyunk. Nem.
Hát a hosszabbítás.
Hát nem hosszabbítunk. Nincsen. Ezt hoztam el, ezeket a zenéket.
Hát köszönjük szépen. Megismétlem, amit mondtam. Számomra ez egy ima élmény is volt, És azért nagyon köszönöm, és nagyon örülök ennek az előadásnak, mert ismét bebizonyítatott, hogy a hitről és a lelki, a spirituális élményről más szempontból is lehet beszélni. Vannak olyan emlékeim, képzőművészeti tárlatokon járva, múzeumokban járva, koncerttermekben ülve, amikor számomra teljesen hiteles Isten élményeket mondhattam magaménak, élhettem meg. Én többek közt. Ezért szeretem a művészeteket, ezért szeretem a kultúrát, hiszen Isten forma nyelveinek egyike, hogy a művészeteken keresztül is tud szólni hozzánk. Péter Gyula bácsi, nagyon szépen köszönjük az előadásodat!